Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 perckor és július 24-én szerdán. Ez még mindig a Millás reggeli, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
És na, a kedves hallgatók is, igen. Ugye elnök, volt elnök, leköszönő elnök, nem elnök, stb. Most ott tartunk szerintem, hogy leköszönő elnöknek lehet mondani, és elnöknek is lehet mondani Trumpot, hiszen ugye, tehát Bident leköszönőnek, Trumpot pedig elnöknek, hiszen a pozíció és a persze, megnevezés az jár.
Így, mindenhol így van, tehát nálunk is a köztársaság elnöki, ugye ezek a közjogi méltóságok megmaradnak, ezek a posztok. Miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, tetszik, nem tetszik, az a titulusa. Na, úgyhogy erről ennyit, viszont témát váltunk, ugye? Váltatunk?
Váltatunk.
Na, haladjunk.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Igen, mert hogy a sárkányellátó, tehát a kárpátaljai sárkányellátó nem tétlenkedik. Trautmann Balázs az egyik alapító van itt velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Kuratóriumi elnökként köszöntök, igen, egyrészt mindenkit. Minden kedves hallgatót, illetve minden kedves sárkányeltetőt, aki hallgat minket pluszban.
Szóval, amikor legutóbb itt jártál, akkor ez még nem alapítvány volt. Ez az egyik nagy változás, ugye?
Ó, a boldog régi békeidők, igen. Határozottan akkor még nem alapítvány voltunk, viszont a fővárosi törvényszék végtelen bölcsességével 4.-26-án bejegyzett minket, mint alapítvány, tehát innentől fogva jogi személyként dolgozunk tovább. Sőt, tetézve a dolgot, én július 1-től a sárkányellátónál dolgozok most már teljes munkaidőben, aha, mint az első fizetett alkalmazott. Ez jó ötletnek tűnt, sokkal több munkám van, mint előtte volt, tehát ezt nem gondoltam már teljesen, viszont ez valóban egy óriási változást jelent a szervezet életében. Sokkal több projektet tudunk elindítani. Először most rendbe rakjuk, aztán erőteljesen kiterjesztjük majd a működésünket, illetve ami még fontosabb, cégekkel immáron tudunk rendes jogi szerződéseket kötni, tehát támogatói szerződésekkel várunk.
Az alapítványi létnek az egyik nagy előnye, ugye ez egyik, a finanszírozási
egyik legfontosabb része az volt, hogy próbáljuk egy picit még biztosabbá tenni a finanszírozási alapjainkat, hiszen ugyan támogatóinknak a lelkesedésére is, és nagy lelkűségére eddig is tudtunk és tudunk is számítani, ezt köszönöm szépen ezúton is. De nagyon fontosan, hogyha hosszú távon tényleg évekre, évtizedekre akár előre tekintve próbáljuk ezt az alapítványt a helyére rakni, és olyan nagyra nőni, mint amilyen nagyra szerintünk ezt érdemes, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy céges adományokat is be tudjuk vonzani.
Világos.
És örömmel jelentem, hogy elkezdtek érkezni a cégek. Most a tegnap esti elszámolásig kb. 13 millió forint értékű készpénzes, illetve tárgyadományt sikerült már begyűjtenünk néhány hét alatt, ami szerintem egy egész jó arány.
Igen.
Oké, ez volt az apropója, az elejére.
Amiért is itt jársz nálunk, de lépjünk vissza így is, hogy aki nem hallgatta, nem tudom, egy éve voltál itt körülbelül.
Tavaly augusztus 10-én voltam
na,
adásban.
Na, hát akkor nagyjából stimmel, igen. Hogy mivel is foglalkoztok? Kik vagytok ti?
Kérlek szépen, mi egy olyan alapítvány vagyunk immáron, akik elsősorban a kárpátaljai katonák, a katonák családtagjaival, a katonák bajtársainak támogatásával foglalkozunk. Ugye az elején mi 22. novemberében kifejezetten a Sándor fegyér és a 68. kárpátaljai sárkányzászlaj támogatásával indultunk, csak egy picit megnőttünk, és most már több mint 80 ukrán alakulatnál van elhelyezve adományunk, tárgyadományunk, illetve elkezdtük a civil lábunkat megnövelni, ezt tavaly nyáron kezdtük el tudatosan, kifejezetten tudatosan elkezdeni csinálni, úgyhogy már van ovisüsi projektünk, ez a mezőkasszony óvodával, mint pilot projekttel működött, ott már kiraktunk 1 millió forint értékű fejlesztői játékokat, eszközöket, és még megyünk vissza 2 darab 4 személyes libikókával, és 2 nagyméretű homokozót kell még leszállítanunk. Na most itt kezdenek ugye a problémák, ami az alapítványi léttel is egybefügg, hogy ezek ugye nagyok. Uh-huh. Az alapítvány főszállító eszköze eddig a én jó öreg 23 éves PT Cruiserem volt, na most ebbe berakni kettő darab fedett homokozót, amilyen 10 személyes, egy picit nehézkes lesz, úgyhogy itt már rögtön kell valami teherautót is szereznünk adományként. Tehát innen indultunk.
Vagy legalábbis fuvart.
Fuvart mindenféleképpen, de ideg, jó idegrendszerre rendelkező fuvaros kell, mert visszafelé 2-7 óra a határátkelés.
Igen, ezt néztem egyébként a Facebook oldalatokon, kárpátaljai sárkányellátó, és ott gondolkodtam el azon, hogy valószínűleg te már tényleg teljes állásban ezzel foglalkozhatsz, mert megsűrűsödtek az utak.
Kell. Kell,
és
kell.
Láttam ezt a, hát ezt nem lehet rádiósan jól kimondani, de mega és pont visszafele a határnál a várakozás.
Hát már megvan ennek a rituálja, tehát kint én veszek Ungváron 2 darab rich típusú banános epres ilyen gyümölcslé turmixot, és van nálam 10 darab szendvics betárazva, és van egy Kindle. Tehát engem olyan nagyon-nagyon nagy meglepetések már
mérnek. Egy e-olvasóval azért
de valóban igazad van, megsűrűsödtek a dolgok. Ez nagyon jó dolog, és ezért is kellett nekem átmennem az alapítványhoz teljes állásom, mert olyan mennyi, miután egyre ismertebbek lettünk, ugye 22. november óta egyre több katona keresett meg minket, egyre több civil szervezet keresett meg minket. Beregszászi könyvtárban van például egy csodálatos papírsárkány nevű projektünk, ahol a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületével 39 tag könyvtárral együttműködve gyűjtünk használt jó minőségű könyveket, gyerekirodalom, ifjúságirodalom, modern irodalom, szép irodalom modern kiadásban, és most fogok majd körbe látogatni és körbe koldulni az összes magyarországi kiadót, hogy próbáljuk őket is bevonni ebbe a programba. Tehát mi most már sokkal több vagyunk, mint a katonáknak generátorokat és drónokat kivívő társaság. És ez teljes embert kíván meg nagyon sok idegrendszert, meg nagyon sok adminisztrációt, amit én nem mértem fel azért, bevallom teljesen őszintén a hallgatóknak így át zsilipelés vagy átejtőnizés előtt, de miután az egész alapítványunk és az egész sárkányellátózás a bizalomra és a transzparenciára épül, ezt nem lehet elhanyagolni, minden este kirakjuk ugye a számláinknak az állását, lehet követni az utolsó forint költésünket, bejövetelünket, minden csomag után tételes elszámolás következik, beszkennelt számlákkal, azt is lehet ellenőrizni. Most már az alapítványt egy profi könyvelőiroda végzi. Az előző profi könyvelőnk, aki eddig a mi kis magántársaságunkat könyvelte, ő átadott nekik mindent, tehát teljesítés a folytonosság, pedig nem lett volna kötelező, hiszen magánszemélyek csoportja voltunk, de azért megcsináltuk, hogy a támogatóink lássák azt, hogy az ő támogatások, az ő forintjaik csak jó helyre mennek.
Több kérdés indult. Van, hogy mire van alapvetően szükség, majd akkor ezt is megkérdezzük, jó. De mit kérdezel, Balázs?
Hát az, hogy honnan indultatok, honnan az ötlet, hogy a Sándor Fegyér neve már felmerült, gondolom ő volt az ötlet.
Igen, ő volt az egyik kovász ennek a dolognak, ezt Olá Mihály kollégám ráírt egyszerűen messengeren, hogy mire van szükségetek. Sándor Fegyér kommunikáció szinten, messengeren és egyéb online felületen nem olyan nagyon szeret bőbeszédű lenni. Tehát visszaírt, hogy töltőt. Mihály gondolta, hogy lemegy a kínaihoz, és vesz 10 darab ilyen falba dugható telefontöltőt, de szerencsére Fegyő átküldött egy URL-t is, amiből kiderült, hogy ez egy ilyen, nem tudom, szabad itt termékeket mondani?
Persze, nyugodt.
Persze, mert biztos mondasz jó párat.
Ecoflow River Pro típusú 8,5 kilós akkumulátorra gondoltam, aminek darab ára olyan 350 000 forint környéke volt. Na most, hát én akkor egy nem túl jól fizetett újságíró voltam, Mihályom tanár, Kerekes Nagy Gáspár a harmadik alapító pedig jogász, és hát akkor így rájöttünk, hogy ez így sok, meg nekem nem volt annyi pénzem, meg neki sem, úgyhogy elkezdődött egy ilyen fejvakarás egy zárt Facebook csoportban, ilyen biztonságpolitikai Facebook csoportban, ahol azért minket már ismertek, és másfél hét fejvakarás, és de jó lenne, ha valaki csinálna valamit után, elmentem a saját bankfiókomba, nyitottam egy új számlát, hogy ne legyen semmiféle kavarodás ugye a személyes pénzügyeimmel, és beírtam, hogy srácok, aki akar küldeni pénzt, erre a számlára küldheti, mert ami ide bejön, abból mi Ecoflow-t veszünk. 28,5 óra alatt jött össze az első 1 millió forintunk, ami tegnap estig további 276 millió forint követett, tehát a teljes adományösszegünk 277 millió forint plusz, és ebben nincsenek már a tárgyi adományok, úgyhogy elég jók vagyunk. Meglett a pénz, megvette Mihály a 3 Ecoflow-t, és akkor valahogy ezt ki kellett vinni Ukrajnába. Tehát mi nulláról indultunk, aha. Tehát semmi
fogalmunk nem események.
Volt. Ott volt a 3 Ecoflow nálam, csináltunk rá matricát, hogy lehessen látni, hogy ez tényleg az, ami ha kijut a frontra. Találtunk kontaktot, aki azóta is velünk együtt működik, a Jó Cselekedetek Kárpátalja Alapítvány Szása Jahin és népi zenekara Ungváron. Kiváló kávé, zseniális ütemények. Egy kávézóba a projektnek a kinti központja. És innen elindult a dolog, most már kivittünk 13 nagy csomagot, több mint 20 oldalsárkány projektben különböző kéréseket teljesítettünk más szervezeteknek, más alakulatoknak, más csoportoknak.
De terjedt a hír?
terjed. Gondolom. Vihasebesen terjed, ugyanis másból, tehát ilyen elmebeteg társaság még egy Magyarországon nem volt, aki ezt megcsinálta. Mint Fegye mesélte azért, amikor ő, ugye ez onnan jött, hogy ő kirakta 22. november, október 23-án egy ilyen falu elfoglalása után, aminek soha nem fogom tudni megnevezni, hogy nevét is rettenetesen szégyellem magamat, A betűvel kezdődik, arra még emlékszem. Szóval elfoglaltak egy falut, és kiraktak egy lyukas magyar zászlós október 23-a köszöntő fényképet, amit azért eléggé fölkapott a magyar, igen, sajtó is. És Mihályunk ezért írt rá, uh-huh, hogy ő a csapat forradalmára belelkesedett ráírt, és mint kiderült, több mint 30 egyéb személy is ráírt Fegyára, hogy kell-e valami, és mi voltunk az egyetlen, aki ebbe beleállt. És azóta is beleálltunk, és innen indult ez a kapcsolat, és elterjedt a híra először a zászlójon kívül, aztán már a dandáron kívül, ugye a 101-es területén, mint dandárnak a része a 68-as zászlóaj, aztán a Krakentől kezdve, tehát az ukrán különlegesektől kezdve olyan helyekre eljutottunk, hogy egészen elképesztő. Tehát így vannak publikus fényképeink, vannak nem publikus, igen, fényképeink is, de olyan cuccok jönnek vissza, ilyen, tehát
uh-huh, óriási. Egy szó még Fegyéről, mert én lemaradtam, hogy az nagyköveti, budapesti nagyköveti státuszával mi lett?
Ezt a kérdést az ukrán külügyminisztériumnak javasolt
feltenni. Tehát a befogadó nyilatkozatnál én lemaradtam, hogy ott is volt egy kis utcavonna, de megkapta.
Szerint, igen, Magyarországon a legjobb tudásom szerint minden papír alá van írva, most ukrán oldalon pattog a labda. Nekünk, mikor most 17-én, 18-án kín voltunk, mert picit elhúzott visszafelé a határátlépés, akkor erről nem beszélt, én érthető kóba külön erre nem, aha, kérdeztem rá, hiszen majd mondja, hogyha akarja. Mi is várjuk őszintén, de miután nagyon fontos hozzátenni, ugye mi nem politizálunk sem Magyarországon, sem Ukrajnában, se külső belpolitikával, teljesen intaktak vagyunk ilyen szempontból, és ez marad is, így nem nagyon-nagyon megyünk mi ennek a kérdésnek utána.
Igen, meg lehet, hogy nem most lesz.
Nem a mi dolgunk. Van munkánk elég, higgyetek el.
Az biztos, zenéljünk egyet, és akkor utána folytatjuk. Trautmann Balázs van itt, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány elnöke.
Kuratórium elnöke és vezető szervező, amit kiderült, ezt kell ráírni a névjegykártyán.
Na, akkor ezt ide kijavítjuk a névjegyben.
Nekünk csak elnök
úr. És,
és jövünk vissza ezzel a témával. Ha van kérdés, akkor írjatok. Folytatjuk tehát a beszélgetésünket Trautmann Balázzsal, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány egyik alapítója, kuratóriumi elnöke és vezető szervezője. Valahol ott tartottunk, hogy mire volt, amikor elkezdett terjedni a hír, hogy van ez a sárkányellátó, és hogy ti azért visztek ki eszközöket, és gondolom akkor jöttek a különböző kérések. Tehát te, ahogy sokat utazol ki, és ott vagy a helyszínen, mire van a legnagyobb szükség?
Áramra és drónra. Tehát ez a kettő alapvető eszközünk van, amiből rendszeresen sokat viszünk. Hát az igen jó nevű kínai dróngyártó DJI-nak szerintem Magyarországon mi vagyunk a torony magasan legnagyobb vevői, mert 22. novemberre óta, tegnap számoltam össze, és ma hajnalban számoltam össze, 103 darab Mavic családba tartozó drónt vittünk ki. És ez egy picit azért árnyalja, én úgy gondolom azt is, hogy 277 millió forintnál több adományt sikerült eddig összeszednünk. A DJI Mavic 3T, ugye ami hőkamerás legdrágább modelljük a Mavic 3-as sorozatból, az minden együtt felszerelve 3 millió forint per darab.
Uh-huh. Aha, értem. Tehát, és akkor ezt inkább, ezt ilyen felderítő munkára használják?
Azt felderít, ez egy kifejezetten jó minőségű kamera van, amit ők használnak nappali és éjszakai felderítésre. Ugye a sima Mavic 3-as az nappal működik, csak azon nincsen hőkamera. Múltkor vittünk ki kisebb Mavic Pro-kat, Mavic 3 Pro-kat, és a Mavic 3 R-eket talán, az ilyen drónanyahajó lett belőle, tehát a nagy drónra rakták rá a mi kicsi drónjainkat, és a nagy drón kimegy a frontra, és akkor a kicsi drónok kimennek belőle, és tényleg ilyen teljesen sci-fi jellegű dolog. Tehát a kint a katonák nagyon találékonyak. Amire viszont még nagyon-nagyon nagy szükség van, az elektromos energia. Ugye ezek a drónok, ezek akkumulátorosok. Egy-egy drónak is ilyen durván 30-40 percig működik, ugye a levegő hőmérsékletétől, ugye se a nagy hideget nem szeretik, se a nagy meleget nem szeretik, milyen szél fúj, hiszen ha nagy szél fúj, akkor több energiát emészt fel a drón egy helyben tartása. És ezért szoktunk, mi nagyon nagy mennyiségben viszünk ki pótakkumulátorokat, ebből több mint 210 darabot vittünk már ki, töltőket, ugye dróntöltőket. És amit a legelején említettem, amivel az egész indult, ezek az EcoFlow River 2 Pro-kat viszünk, meg Bluetti termékcsaládból viszünk ki nagyon méretű akkumulátorokat, hogy legyen kint energia. Tehát ezekről lehet laptopot tölteni, lehet tabletet tölteni, drónaksit tölteni, telefont tölteni, mindent lehet tölteni. Ezek nagyon-nagyon sokat, nagyon sokat vittünk ki. Népszerűek az FA35-ös hőkameráink, ezek ilyen egycsöves vadászhőkamerák, szintén civil boltokban és online is megvehetőek. Ezeket például rá szokták rakni különböző géppuskákra, gépágyukra is, légvédelmisek. Van olyan FA35-ösünk, amit Fegya mesélte, hogy 8 darab Shahed fűződik a nevéhez, hiszen éjszaka aránylag jól működött, és ezek a cukormókus ukrán katonák megmókolták egy picit a szerkezetet, ugye ebben van egy adatkimenet is, ezt összekötötték a saját maguk által kifejlesztett digitális tűzvezetőrendszerrel, amit egyébként ilyen kis konzollal irányítanak békésen 3-400 méterre akár a géppuskától, és így éjszaka is távirányítású géppuskákat, légvédelmi géppuskákat lehet elvállítani.
Örület.
Mindent meg. Figyelsz, itt ők az életükért küzdenek, persze, tehát nyilván. A találékonyság itt azért eléggé
ez akkor fontos ez dolog. Tehát ugye képzeljünk egy normál szituációt, amikor mondjuk az ember nem a megszokott környezetében van, otthon, vagy az irodában, vagy stb., akkor azért szokott probléma lenni ilyen családi utazással is az, hogy kinek milyen merül, stb. Tehát ez egy ilyen állandó stressz helyzet?
Igen, tehát az, hogy kint legyen energiád a rádióhoz, legyen energiád a tablethez, amivel például rácsatlakozol a kifejlesztett ilyen felderítő tűzvezető distributed system, tehát ilyen közösségi rendszer, amit a hadsereg különböző alakotlan látnak, és ahol mindenki bedobálja a felderítési információit, ez életfontosságú. Na most, hogyha ezt meg tud úgy oldani, hogy viszünk ki generátorokat, és ha rárakod az általunk kivitt nagy töltő akkumulátort, 8,5 kiló, tehát tényleg bazi nehéz, rárakod a Honda generátor, amit szintén kivittünk, és azt tudod tölteni azokat a drónokat, amit szintén mi vittünk ki, és azzal a tablettel rányítod, amit szintén mi vittünk ki, akkor szerintem az ugye egy elég ilyen kis komplex kupacként.
Kis ökoszisztéma.
De ez a dolgunk.
És a többi szervezet, alapítvány, akik segítenek, velük milyen a kapcsolat?
Kiváló. Tehát két dolgot sikerült elhitetni mindenkivel. Egy, mi nem versenyzünk. Mi nem akarunk a legnagyobbak lenni Magyarországon. Mi nem akarunk a vezető alapítvány lenni Magyarországon. Mi együttműködni akarunk, és ezt is elhitték, és ez nagyon-nagyon jó, és ezért vannak olyan közös projektjeink most, hogy alapítvány lettünk, amiket most próbálunk kiépíteni, és itt fordulnék tiszteleteljes kéréssel a kedves hallgatósághoz, ugyanis nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne nem csak nekünk, hanem a velünk együttműködő alapítványunknak egy szállítójárműre. Úgyhogy van valakinek otthon egy facér 9 személyes kisbusza, ami a 800 ezer kilót elvisz, és még 3 évig nem rohadt ki alólunk, akkor dobjon már a karpatai.sarkanyelatok@gmail.com-ra egy levelet a felajánlásával. Nagyon-nagyon hálásak lennék, és most egy a fél viccből visszakötve a komolyra, igen, az egyik legnagyobb feladatunk most a saját szállítókapacitás megteremtése. Otthon ebben a pillanatban van 40 darab tábori ágyam a teraszomon. Van mellette 30 darab pokróc is, 2 darab bálában. Na most ez szintén a PT Cruiser csomagterébe nehézkesen. Most ezt sikerül kivinnünk, mert egy felajánlóként egy 19 km-es kis busszal jönni fognak érte, és augusztus mostokán kivisszük. Viszont ahhoz, hogy mi szabadon tudjunk mozogni nagyon mennyiség adománnyal Magyarországon belül, Magyarországon kívül, ahhoz nekünk nagyon fontos egy ilyen kis busz, és a kis határon csak üveges autóval lehet átmenni, lemezessel nem. Ezért kell a kis busz. Viszont ezt a képességünket, hogyha kiépítjük, mi ki fogjuk ajánlani más olyan szervezeteknek, akik Ukrajnában segítséggel foglalkoznak, vagy Magyarországon ukrajnai menekültekkel foglalkoznak, mert ha nekünk van egy kisbuszunk, és ott áll a ház előtt, annak értelme nincsen. Persze. Ha van egy kisbuszunk,
és más, pörgetni, más szervezetnek,
tudom azt mondani, hogy megyünk ki szeptember 8-án, van még 1 köbméterem 300 kilóm, van-e valamit ki kell vinni? Akkor megint összefogunk, megint közösen találunk ki valamit, cserébe meg segít majd nekem pályázati anyagokat írni, amihez meg nekünk nincsen ebben a pillanatban megfelelő kapacitásunk.
Mik a nehézségek? Arról is beszéljünk egy picit, mert egy ilyen sikersztorinak tűnik ez, meg innen a stúdióból ez úgy tűnik, hogy fú, egy év alatt meg ennyi mindent sikerült összegyűjteni, de
ezek
azért...
a táskák a szemem alatt meg viccből vannak ott, igen. Vannak nehézségek. Az egyik legnagyobb nehézség az, hogy mindent menedzselni. Tehát én ezt most tanulom, én egy újságíró voltam világ életemben, újságíróként kezdtem, újságíró voltam, azt szerettem. Nálunk azért az, hogy párhuzamosan 30-40 projektet futtatni, a priorizálni, hogy mindenkivel mindig mindenben képbe lenni, hogy ha valaki beköszönök a telefonon, hogy szia, XY vagyok, akkor nekem beugorjon az, hogy oké, de te ki vagy. Ráadásul az én névmemóriám. Én azért szerettem katonai újságíró lenni, mert mindenkire rá volt írva a vezetékneve, meg ott volt egy rendfokozat. Tehát az, hogy Kovács Őrnagy, nagyon-nagyon elrontani nem tudtam a dolgot. Ha civilbe szembe jött és rám köszönt egy áruházban, ott azért már voltak problémák ebből. Hogy hát te ki vagy. Tehát nekem személy szerint ez a legnehezebb. A szervezetnek, mint olyannak, pedig az, hogy csak olyan dolgokat vállaljunk be, amit becsülettel végig is tudunk vinni. Tehát a lelkesedésünk ne vigyen minket túlságosan előre, ne vállaljunk be olyan dolgokat, amik teljesíthetetlenek. Megmaradni a teljes transzparencia útvonalán, hiszen ez enélkül ez egész nem fog működni. Illetve időnként bizonyos kéréseket visszautasítani, mert ugye nagyon-nagyon fontos azt is kijelenteni, hogy mi csak olyan dolgokat csinálunk, ami sem magyar, sem ukrán jogszabályban nem ütközik. Értem én, hogy...
Ezt nehéz követni egyébként, hogy mi az, ami ütközik, vagy ez viszonylag már így fejben van?
Van ilyen ökölszabály, tehát fegyver, lőszer, robbanóanyag, szúróvágó eszköz, testpáncélzat, az nem mehet ki, mert hiszen ezek engedélykötelesek. Próbáljuk majd előbb-utóbb kiváltani a kettős felhasználási eszközökre vonatkozó exportengedélyeket. Ebben egy, meg kell, hogy mondjam, volt már kérdésünk az illetékes hivatalhoz. Hullaprofik voltak, nagyon-nagyon készségesek, 2 napon belül válaszoltak a kérdésünkre, és azóta is teljesen támogatók. Tehát szeretném megjegyezni, hogy a magyar hatóságokkal és szervezetekkel nekünk eddig kifejezetten nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt. Ennek az az ára, hogy az összes papírmunkát meg kell csinálni. Tehát amikor mi kimenjünk Ukrajnába, például a határon, az egy ilyen 30 darabos papír egy átlagos szállítmánynál, amit 2 példámmal kinyomtatunk, egyet a magyar oldalra, egyet az ukrán oldalra. Előtte online regisztráció az ukrán oldalon, tehát szegény Mihály barátom kereszti a dokumentáció elkészítése, nem bírok neki ezért elég hálás lenni, nagyon összintén, köszi Misi. És semmit nem elfelejteni, talán ez a legnehezebb, és mindig mindenben egy pici előremozgást csinálni, hogy lássák mások is, hogy dolgozunk, hogy ne csak egy alakulatnak tudjunk segíteni, hanem nagyon sok mindenki, ne csak katonáknak, hanem civileknek, könyvtáraknak, óvodáknak, amiket mondtam. Most például jelentkezett egy támogatónk, hogy a Beregszászon az egyik idősek otthonában elromlott a szárító és mosógép. Ezt most valahogy meg fogom oldani, körbe fogom telefonálni a magyarországi elektronikai cikkekkel foglalkozó cégeket, és valakitől kérek ért ilyen cuccot. És valahogy meg kivisszük. Nem tudom, hogy hogyan, de kivisszük.
Na hát ez nagyon klassz, és nagyon örülünk, hogy ismét beszélgettünk a munkátokról, meg hát erről főleg ugye ez az alapítványi lét, ezért ez egy nagy lökés lehet a
hát sok a sikert munkátokról. A szállítóeszközhöz.
Köszönöm szépen, a név már megvan, Sárkány Járgány lesz.
Sárkány Járgány, hát az adja magát, igen.
Fájdalmas dolgok ezek a kreativitás frontján, igen. Fájdalmas dolgok.
Jó van, Balázs, nagyon köszönjük még
köszönjük
egyszer,
szépen.
Sok sikert a munkátokhoz.
Sok sikert
Fratmon Balázsral beszélgettünk, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány egyik alapítója, kuratórium elnöke és vezető szervezője.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk, Bethlen János, őt köszöntöttük, magyar közgazdász, tolmács, műfordító, végzettségű televíziós műsorvezető. Tőle idézünk a mai napon egy aranyköpést. Azt álltam mondani egy alkalommal, mindig a leghülyébb emberek beszélnek a legtöbbet. Normális ember értekezleten eleve nem is szólal meg.
De annyira jó, hogy nekem is ez szokott eszembe jutni értekezleteken, amikor végülis az miről szól, arról, hogy a vezetés elmondja, hogy mit szeretne, és utána köszönjük
hát attól
szépen.
Függ mondjuk egy ilyen brainstormingon kukán ülni.
Az más.
Hát sem fradja egészen.
Szerintem ő a klasszik értekezletekre
gondolt. Persze.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Köszönöm, amikor tanulmányoztam a sajtóanyagot itt felkészülendő mai beszélgetésre. Be kellett néznem a dátumot, mert hogy Karikó Katalinról és Krausz Ferencről is készült egy tűzfal festmény, amit átadtak Budapest belvárosába, és ugye Karikó Katalint már láttuk egy ilyenen a Krisztina körúton. Most gyakorlatilag helyet váltott, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, miért fontosak ezek az ilyen köztéri megjelenítései az ismert embereknek, most ebben az esetben ugye a Nobel-díjas tudósoknak?
Hát azért, mert ők példaképként szolgálnak és tudnak szolgálni a jövő generációinak, egy mondatban így tudnám megfogalmazni. Ja, mi célunk az, és abban hiszünk, hogy a magyar gazdaság és a magyar társadalom akkor tud igazán versenyképes lenni a jövőben is, hogyha a kutatás, az innováció meghatározó szerepet tölt be a magyar gazdaságba. Ehhez viszont kiváló kutatókra van szükség elsősorban. És hogy lesznek kiváló kutatóink? Hát úgy, hogyha a fiatalok számára ez a pálya vonzóban válik. És azok a példaképek, amelyeket például a Nobel-díjasaink jelentenek Karikó Katalin és Krausz Ferenc szemében, meghatározó szerepet tudnak bejátszani abban, hogy a fiatalok számára egyáltalán ez a pályaív, a kutatófejlesztői pályaív megjelenjen, és egyszerre vonzó is legyen.
Uh-huh. Mit tud hozzátenni az ügynökség egy ilyen, nem csak a kampányhoz, mert ez nem csak kampányszerű, vagy nem egy ilyen időszakos tevékenység, hanem egyáltalán ahhoz, hogy a hazai kutatói szférát támogatni tudja?
Itt ugye több eszközrendszer hat egy irányba az innováció politikában, ebben vannak finanszírozási eszközök, és vannak szolgáltatások, akkor ezeket szétbontva hogyan is nézünk ki. Ugye egyrészt egy kiemelt stratégiai cél, hogy minél több fiatal válassza a doktori képzéseket, hiszen az igazán vezető kutatók tipikusan a doktori képzésekből kerülnek ki, és azon keresztül lépnek a kutatói pályára. Itt egy sikerről be tudunk számolni, hogy az elmúlt 5 évben kb. 6000 főről 11000 fő közelébe emelkedett a magyar doktori képzésben résztvevő hallgatók száma, ez egy majdnem kétszereződés, ez egy remek hír, és ehhez tudjuk azt hozzákapcsolni, hogy egyre több pénzt investál az állam kutatások támogatásába. Itt olyan kutatástámogatási programokat kell képzelni, amikor nem az állam mondja meg a témát az egyes kutatóknak, hogy mi a magyar közösség számára fontos, hanem azt mondja, hogy hiszünk bennetek, hiszen kiváló kutatók vagytok, adunk nektek támogatásra, hogy végezzetek kutatásokat, amiből világra szóló eredmények jöhetnek ki. Na, az ilyen típusú támogatások keretösszege is az elmúlt 5 évben 2,5-szeresére emelkedett. Ezek a finanszírozási eszközök. És természetesen ott vannak emellett mondjuk azt, hogy szoftabb eszközök is, amit a Nemzeti Innovációs Ügynökség is képvisel, amikor ilyen ügyeket emelünk föl, ilyen példaképeket teszünk csúnyán megfogalmazva a kirakatba, de itt nem csak a Nobel-díjasainkra gondolhatunk, hanem például Roska Botond, neurobiológus agykutató, aki a látás helyreállítással foglalkozik, Wolf-díjat nyert 2 héttel ezelőtt, amit a tudományos közösség szintén a Nobel-díj előszobájaként értelmez. Tehát a mi feladatunk az is, hogy ezeket a példákat érthetően, közérthetően megmutassuk a fiatalok számára, ezzel ösztönöző őket erre a pályán.
Ehhez az egészhez nyilván az is kell, hogy ha megvan az ösztönzés, megvannak a példaképek, és szeretnének kutatóvá válni, mondjuk tudóssá válni, ilyen egyszerűen fogalmazva ezek a fiatalok, hogy ahhoz kell egy ökoszisztéma is, ahol ezt megfelelően meg lehet tenni.
Abszolút. Ezt az ökoszisztémát alapvetően az egyetemeink és a kutatóintézeteink jelentik. Ugye a mindkét ökoszisztémában itt megint csak hogyan tud az állam fejleszteni, egyrészt finanszírozási forrásokkal. Itt megint azt láthatjuk, hogy az egyetemi modellváltása párhuzamosan, ugye a 21 felsőoktatási intézmény egyetem került új modell alapján működtetési struktúrába az elmúlt néhány évben. Itt szintén a működési források duplázásra kerültek 2022-től kezdve, és a kutatóintézet hálózatban is 2021-től 2,5-szeres finanszírozással rendelkezésre. De ez természetesen még nem elég, ha megnézzük, hogy európai összehasonlításban hol tartunk, akkor még mindig azt látjuk, hogy legalább egy kétszerezés szükséges ezekben az ökoszisztémákban a finanszírozás tekintetében. De emellett természetesen mellé kell tennünk azt is, hogy megfelelő kutatási eszközök álljanak rendelkezésre a kutatók számára. A következő időszakban ezen a téren is egy jelentős finanszírozási forrás fogunk a kutatóintézetek rendelkezésére bocsátani. És ezek mellett van természetesen a vállalati startup innovációs szektor, hiszen amikor kutatókról, kutatásokról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy valaki a tudományos folyóiratokban publikáljon, írjon tudományos cikkeket, hanem abba az irányba is ösztönözzük a kutatóinkat, hogy minél több kutatási eredményt próbáljanak startup vállalkozásokon keresztül a piacra vinni. Hát ez az az ökoszisztéma, amiről beszélünk, és ennek minden egyes részelemének a fejlesztésével foglalkoznunk kell.
Jó, hát reméljük, hogy ez meg is hozza az eredményét. Ugye a pénz az gyakorlatilag bármennyi. Jó lenne, ha rendelkezésre állna, hiszen a kutatás egy igen forrásigényes tevékenység, úgyhogy mi csak remélni tudjuk, hogy egyre több ilyen forrás kerül a kutatások rendelkezésére, kutatók
ezen
rendelkezésére.
Ezen dolgozunk, de még egyszer, és akkor talán keretezi is a beszélgetésünket. Ezek a példaképek, a Nobel-díjasaink, a legkiválóbb kutatóink vezércsillagként tudnak szolgálni a tekintetben, hogy a fiatalok számára ez a pálya vonzóvá, láthatóvá és népszerűvé váljon. A finanszírozás az egy dolog, egy rendkívül fontos faktor, de egy higiénés tényező. Emellé kell az a motiváció a fiatalokba, ami igazán sikeressé tudja őket tenni.
Igen, világos. Oké, nagyon köszönjük a beszélgetést, és további sikereket kívánunk.
Jó munkát.
Jó munkát.
Köszönöm szépen,
viszontlátásra. Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Érdekes üzenetet írt egy állatorvos hallgatónk, aki még arra visszautalt arra a Mihálovics gazda rovatra, amiben a gyagrás szakértővel beszélgettünk, és hogy mennyire ellentétes.
Több héttel ezelőtt,
igen, ez egy érdekes dolog volt, és azt abban maradtunk, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, de tök jó, hogy ezt beírta, és köszönjük szépen. Azt írja, hogy állatorvos vagyok, és több fajta haszonállattal is foglalkozom, erre alapozva merem állítani, hogy az igazság valószínűleg a két véglet között van. Óriásiak lehetne a különbségek a marhatartás módja által okozott környezetszennyezés vagy gazdagítás között. Ha valaki betonon tartott gabonával letetett tejtermelő marhatartást veszi alapul, akkor jöhet ki súlyos metán vagy vízhasználati lábnyom, míg ha valaki külterjes módon valódi legelőn húsért tartott marhában gondolkodik, állíthatja teljes meggyőződéssel, hogy teljességgel kizárt, hogy ez rossz legyen. Sőt, ugye, ott arról volt szó, hogy egész egyszerűen nincs is elég ezekből a szarvasmarhákból, több kellene ahhoz, hogy a talaj például visszálljon arra a szintre, ami ennek lennie kellene. Tehát izgalmas kérdés ez, és megígértük az Andrással, hogy még jobban bele fogunk ebbe menni. Úgyhogy ha majd visszajött, akkor szerintem ráfekszik erre a témára. Köszönjük szépen, mint ahogy az is egy érdekes üzenet, hogy hát nem teljesen ért egyet a ex-PhD hallgatóként azzal, hogy ez így működne, hogy ilyen komoly Nobel-díjas tudósok egyszerűen így beindítják magát a kutatásfejlesztés Magyarországon. Hát ugye sok összetevős a sztori.
Meg amire próbáltam utalni, hogy az Isten pénze nem elég, hogy ja, hát nem, persze, nem véletlen, hogy egyik sem itthon érte el a nagy eredményeket. Tehát itt azért rengeteg pénz hiányzik erről a
pénz,
a
meg nem csak az, hanem területről. Létrehozni azt, amiről sokat beszéltünk. Hát hogy
a pénzen azt az infrastruktúrát, ami megadja a kutatóknak a hátteret, ahol tudnak dolgozni.
Igen, az de ennek van egy kereskedelmi lába is, ami igen. Kezd kiépülni, ugye, és az lényegében ez a tudástranszferes sztori, amit több egyetem most már sikeresen felismer, de amíg ezek, tehát ez nem két éves történet, három éves történetek, amik azt tudják csinálni, ugye, hogy azt a tudást, ami összegyűlik ezeken a kutatásfejlesztési központokban, egyetemeken, azt konkrétan kereskedelmi szinten tudják árusítani. Na mi az?
Sándor György idézetet küldött a hallgató. Fiatalok, tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. Nagyon jó.
Hát igen, Sándor György ez zseni volt, ugye a szabás mintás sztori, hát szerintem
az. Hát az kereste az utca.
Az óriási neveke. Volt.
Igen.
Nagyon jó. Jön a Czoller Andi.
Már is.
Jön a Czoller Andi, kikapcsolja a klímát. Igen.
Nem, ő nem kapcsolja ki. Nem.
Nem.
Czoller Andi nagyon, nagyon ügyesen megfigyelte, és én ezt elősegítettem azzal, hogy a hármas állásban vagyok, mert bejön a négyesre, ja. És ezért nincs útban a kettesen, jó. Mert azon fúj a szél, aki odaáll. Úgyhogy ő nem kapcsolja ki. Szépen itt maradunk ebben a hűsbe.
Mi segítünk egy kis daytrippinggel, úgyhogy mindenki álmodozzon, kisütött a nap, jövünk vissza hamarosan a kriptopiaccal. Jaj, már megint fáznak, akik ebben nem hisznek. Itt az újabb mérföld elstartoltak az Ethereum ETF-ek.
Na, azt a mérföldköt, majd nézzük meg, valaki ránéz az Ethereum chartra, azt hiszi, hogy semmi nem történt tegnap, úgyhogy ez majd egy érdekes dolog lesz.
Erről beszélgetünk majd.